kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valóban szeretni akarjuk Istent, akkor szenvedélyesen kell szeretnünk az embert, minden egyes embert, különösen azokat, akik szenvedést, elhagyatottságot és elutasítást tapasztalnak. Jézus szent szíve ezekben a helyzetekben nyilvánul meg, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Reggel 6 órakor megkezdődött a voksolás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP választáson kismértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre. Az önkormányzati választásra 7.850.000 választópolgárt várnak, a 10.119 magyarországi körben este 7 óráig. Az európai parlamenti voksoláson a magyarországi szavazókörökben a 147 külképviseleten és levélben ennél kevesebben, mint egy 7.800.000-en szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékbe regisztrált 345.633 választó pedig szavazhat a nemzetiségi választáson. Szavazni csak személyesen a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító igazolása után lehet. Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le voksát. Ennek helyéről korábban valamennyi választópolgár tájékoztatták. Ma reggel a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottságok az összes szavazókörben az első választó jelenlétében zárták le valamennyi urnát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán. Ilyenkor a szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák, valamint a mozgó urna üreseke. Ezután a bizottság lezárja az urnákat. A műanyag urna fedelét az alsó részre illeszti, és két oldalon plombával lezárja. A papírurnákon a nemzeti színű urnazáró szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urnákra címkét ragaszt, amelyeket lebélyegez. Ma délig még kérhetnek mozgó urnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgó urna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak. A választópolgároknak újra kell kérniük, ha ismét mozgó urnával szeretnének szavazni. Mozgó urnával csak az szavazhat, aki szerepel az azt igénylő választópolgárok jegyzékében. Ha kiviszik hozzá, a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, ha csak korábban nem jelezték ők is, hogy így voksolnának. A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgó urnás szavazást, és nem is szervezhetik meg azt nekik. Mozgó urna igénylési kérelmét a választópolgár ma délig juttathatja el a szavazatszámláló bizottsághoz. A vasárnapi választásokon nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le. A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, az csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz érvényesítheti a bizottság egyik tagja. A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választónak ellenőrzik a személyazonosságát és a lakcímét, vagy a személyi azonosítóját, majd azt, hogy az adott szavazóköri névjegyzékben szerepele. Ha szavazásnak nincs akadálya, akkor a bizottság egyik tagja egy borítékkal együtt átadja a választópolgárnak a szavazólapját, miután a hivatalos bélyegzővel lepecsételte azokat a lap bal felső sarkában. A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapokat. A névjegyzéket bár a közös eljárás miatt többfajta szavazólapot kap, csak egyszer kell aláírnia. Ha a választópolgár a szavazólapok közül egyet vagy többet szándékosan nem visz magával, akkor a hátrahagyott, előre lebélyegzett szavazólapot át kell húzni, rá kell írni, hogy át nem vett szavazólap, és az át nem vett és a fülkében talált szavazólapok borítékjába kell helyezni. Végül az időjárásról. Szakadozottá válik a felhőzet, általában napos, gomoly felhős idő várható, de főként az északkeleti-keleti harmadban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és főként ott fordulhat elő záporzivatar, másodszorban az északnyugati határ közelében. Az északnyugati-nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovojsz énekegyüttes, a Campani Canario tánc együttes és a Szavária barokkzenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új ember június 9-ei száma. A tartalomból: katekumenális felkészítés a házasságra, beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a kató házaspárral, úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron, Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája, az Egri érsek bora cím idei kitüntetettjei. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új ember június 9-ei száma. A tartalomból: katekumenális felkészítés a házasságra, beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a kató házaspárral, úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron, Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája, az Egri érsek bora cím idei kitüntetettjei. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a mi csigatésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápott tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva a tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametéltnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig egy kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy egy kiló B55-ös liszthez én egy fél kiló rétes lisztet is teszek, eleinte csak egy negyed literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha kettővel teszek, az ugye majdnem fél kiló. Tehát most már fél kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak, és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük. Persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvelt tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobbkezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalékul, valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra. De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy két, vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tészacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametélt. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük a lezegészet.
Szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket, és Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
ez. Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csináljuk, amikor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána takarít, egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet ekkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Lud GG-nek is használják. A cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabóggallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van, a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem. Akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrtészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödör tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. és hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor a kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták. Főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor, persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünk.
A kis kocka készítés nálunk sok kis kocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbehez mindig kis kockát főzünk ki, ez már ősrégi szokása a mi családunkban, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kis kockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kis kocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a kezemunkája, és egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban a domonkos nővérek életében nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Pap Ildikó beszélget.
A domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve prédikátorok rendje, ez a domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A domonkos család úgy épül fel, hogy van a domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a domonkos testvérek, van a másodrend a domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk. Illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a domonkos családot. És hogy mik ezek a domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap, aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, És ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De hogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra. Egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellette matek tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszi egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu az egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme, tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eztem ágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna, úgyhogy én akkor, mikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam, az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY a nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük. De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy feketebőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magán, ugye ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem, hogy állok én a világhoz. mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni az ászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy ezeket a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem a József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat, akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a Domonkos rend sajátosságairól.